Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk, köszöntik Önöket.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán, folytatjuk a napindítót, amelyben Urunk megkeresztelkedésének az ünnepén elsősorban a gyermekkeresztelés a téma. Olyan beszélgetéseket hallottunk idáig, amelyben egy felnőtt, hát már 60 éves korában megkeresztelkedett személy útját hallottuk a hit felé, illetve egy fiatalét, aki 15 éves korában keresztelkedett meg. Mind a ketten valamiképpen arra világítottak rá, hogy mi volt az ő útjuk a hithez, és hogy ez nem is volt olyan egyszerű. Tehát beleszületni, belenőni a hitbe az talán sok szempontból könnyebb út. Persze a saját döntés, a személyes döntés is fontos, amely azonban azoknak is megadatik, akiket csecsemőkorukban megkeresztelnek, hiszen a katolikus egyházban az első áldozás már egy kicsit később történik, de hát legfőképpen a bérmálás, aminek valamiképpen a gyakorlatát a protestáns közösségek is megtartották, és konfirmációnak nevezik, hát az pont arra szolgál, hogy amikor már tud életre szóló döntést hozni, hogy igen, ő az életében Krisztus követője akar lenni, akkor teszi meg ezt a lépést, amit bérmálásnak vagy konfirmációnak nevezünk. Tehát ilyen értelemben ez a személyes döntés, ez természetesen nem marad ki annak az életéből sem, akit csecsemőkorában megkeresztelnek. Annak is meg kell harcolnia a maga hitéért, hiszen gyerekkorunkban hát belenövünk a családunknak a hitébe, vagy aki egyházi iskolába jár, vagy valamilyen keresztény közösségbe, cserkész mozgalomba, az leginkább azért válik hívő gyermekké, mert hát mi hiszünk, de a hiszek egyben meg azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, én egyes szám első szemében, és hát ez a változás, ez valamikor kamaszkor tájékán gondolkoztatja el az embert, amikor már a gyerekkori hitét, ezt a családi hitet, vagy közös hitet kicsit gyerekesnek érzi, és nem érzi annyira magáinak, akkor neki is ezt meg kell küzdenie, ezt a folyamatot, hogy ez sajátjává válik-e, vagy sem. De minden esetre mielőtt arra biztatnánk a kedves hallgatónkat, hogy esetleg saját kérdéseiket, vagy szép tapasztalataikat osszák meg velünk a 06137409-04-es telefonszámon, azelőtt a nap költőjéről fogunk hallani egy rövid ismertetést Szabó Tamástól. Mialatt itt a korábbiakban beszélgettünk valakivel, próbálkozott valaki bennünket hívni, akkor nem tudtuk felvenni, viszont most újra hív bennünket, úgyhogy most akkor a nap költője előtt adásba kapcsoljuk. Halló, halló!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nem akarok bemutatkozni, én vagyok a verselő Milán atya, és több kérdésem van, és azt hittem, hogy sikerül most is a zene alatt, amit nem akarok adásba mondani, de visszatérve az evangéliumokra, azon gondolkodtam, hogy mit ismert fel Jézusba a keresztelő Szent János. Mert úgy tudom az evangéliumokból, hogy utána üzent Jézusnak, hogy te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk.
Igen, most már adásban van, akkor ez az egyik kérdés. Van-e esetleg még egyéb kérdés?
Van, amit van, hogy tessék. Ki utasíthat el az egyház a keresztelés miatt. Ezt adáson belül beszélném meg az atyával, de ennyit megmondhat adásban is az atya, ez a kérdésem.
Igen, most adásban vagyunk, úgyhogy...
Köszönöm, no. Köszönöm szépen, amit elmondanák, az meg nem... ami nekem egy fájó pont.
Értem, értem. Jó van, köszönöm. Akkor a telefont letesszük, és akkor én meg adáson keresztül kitérek erre.
Köszönöm szépen,
köszönöm. Mindörökké, amen. Tehát ugye itt az előbbi telefonálónk, Csilla, ő azt mondta, hogy ő gyerekkorában nem keresztelték meg, mert a szülők nem voltak megházasodva. Ugye, hát most konkrétan nem tudjuk, hogy ott a milyen párbeszéd zajlott le a szülők, vagy az anyuka és az illető pap között. Minden esetre a keresztséget a szülő kéri a gyermek számára, ez nagyon fontos. Ígéretet kell tenni a szülőnek ebben az esetben is a gyermek keresztény nevelésére. Most az egyházjog valahogy úgy fogalmaz, hogy hát hogyha ez az ígéret nem születik meg, vagy hát nem komolyan vehető, mert sajnos ilyen is van, akkor hát az illető pap esetleg tegyen javaslatot a keresztség elhalasztására, vagy tehát, hogy valamiképpen a jog már érzi azt, hogy ez már nem jogi kérdés, hanem pedagógiai vagy lelkipásztori kérdés, amiben valahogy meg kell próbálni a kedves szülőket hát arra rávenni, hogy hát ha meg akarják kereszteltetni a gyereküket, akkor neveljék a hitben, különben hát egyszerűen nem fog megvalósulni az, amiről itten szó van. Tehát a keresztség persze egyszerre isteni kegyelem is, és végül is ez kifejti a hatását akár tudtunkon kívül is bennünk, de ugyanakkor azért, hát ahogy az eszünk használatára eljutunk, ezzel együtt kell működni. Na, úgyhogy ez nehéz kérdés mindig. Az egyház alapvetően azon van, hogy ne elutasítsuk azt, aki meg szeretne keresztelni, vagy meg szeretné kereszteltetni a gyerekét, de tudatosítsuk a felelősségét. Aztán biztos, hogy ilyen esetben valaki talán ügyesebben adja ezt a kedves szülők tudtára, van, aki talán egy kicsit darabosabban, és aztán ebből esetleg ilyen-olyan negatív tapasztalatok is születhetnek. Visszatérve, hogy a keresztelő útja továbbiakban hogy alakult, ez is nagyon érdekes kérdés, hogy valóban később, amikor börtönbe kerül, akkor üzen Jézusnak, hogy te vagy-e a messiás, vagy az eljövendő, hát ezt a szót használja az evangélium, vagy mást várjunk, ami arra utal, hogy talán kicsit ebben elbizonytalanodott, vagy a saját sorsa elbizonytalanította, lehetséges. Lehet, hogy ő is úgy gondolta, hogy hát a Jézus a messiás, biztos ő lesz az első már, mint keresztelő János, akit majd kiszabadít a börtönből, és elgondolkoztatta azt, hogy ez nem történik meg. Na de Jézus saját magát sem szabadította ki az üldözőjének a kezéből, hanem hát ő is a kereszten halt meg, úgyhogy ilyen értelemben persze nem kell nekünk kételkednünk abban, hogy Jézus a messiás, de az biztos, hogy mindig megkökkenti az embert, hogy na de hát akkor éppen rajtam miért nem segít. De hát ez már egy olyan messzire vezető kérdés, hogy erre most talán már nem térünk ki a következő pár percben, vagy azt gondolom, hogy máskor erről beszéltünk. És minden esetre hallgassuk meg a napköltője, akitől a mai nap folyamán majd több vers elhangzik, a róla szóló rövid ismertetés Szabó Tamástól, és utána pedig még egy rövid időre tudjuk folytatni a keresztségnek a témáját.
Üdvözlöm szeretettel a hallgatói családot. A mai nap költője sorozatban Csanádi Imrével foglalkozunk a mai napon, január 10-én, mert ő 1920. január 10-én született, méghozzá Zámolyon. Egy kis paraszti családba érkezett közénk. A szülei tanítatni akarták, beiratták egy székesfehérvári főreáliskolába. A középiskola elvégzése után, tehát 1940-ben elkezd egy jegyzői vagy segédjegyzői munkát, de aztán jelentkezik a képzőművészeti főiskolára, föl is veszik. Aztán jön a háború. Behívják katonának 41-ben, 21 évesen, de nem bírja ezt az egészet, úgyhogy ügyesen megszökik, ami nagy bátorságra val. 44-ben orosz fogságba kerül, és 4 év hadifogságot tölt le az oroszoknál. Az a csoda, hogy élve hazakerül. Retteltes szenvedéseken ment át, de ahogy sokszor tapasztaljuk, ez a művésznek használ. Az embernek, embert nagyon megviseli, az embernek nagyon árt, de a művészetre bizony jó hatással volt. Csanád Imrét szinte senki nem ismeri így költőként, pedig mindannyian ismerjük ám. Ő az ismeretlen ismerős, mert a gyermekversei velünk voltak, meg a gyermekverse gyerekeinkkel voltak, meg az én unokáimmal is voltak. És Csanád Imre verseit még meg is zenésítették, a Kaláka nem egy zenét írt Csanádi Imre gyermekverseire. Ismeretlen ismerős ő. Ugyanakkor a költészetben az egyik legműveltebb költőnk. Azon a nyomvonalon haladt, mint Bartók és Kodály a zenében. Ő is gyűjtött, balladagyűjtőként is szép munkát végzett, és egyidejűleg túl a népi költészeten a reformkor, tehát a históriás magyar irodalom volt igazán az érdeklődésében. Ez egész költészetét egy ilyen historikus attitűd is jellemzi. Nagyon megéri Csanádi Imrével foglalkozni. Ma, január 10-én a Mária Rádióban egy fél tucat verse fog elhangzani. Azért is ajánlom Csanádi Imrét, hogy rácsodálkozzunk, hogy mennyi versét ismerjük a gyerekversékből. Szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe Csanádi Imrét. Köszönti az egész hallgatói családot Szabó Tamás.
Most pedig szeretettel köszöntjük a vonalban Deme Zsuzsannát, és róla azt kell tudni, hogy ő gyakorló keresztény, de a férje nem hívő, és arra lennénk kíváncsiak, hogy hogy állt hozzá a férjed a gyerekeiteknek a megkereszteltetéséhez.
Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntve a Mária Rádió hallgatóit is. Hát nálunk az az érdekes helyzet alakult ki, hogy amikor megismerkedtünk, akkor én egy ilyen romantikus végkifejletben reménykedtem, hogy a hívő és nem hívő pár, majd az ateista az szépen egy idő után megtér. És ez elég hamar kiderült, hogy nem így fog történni. Tehát ez a történet, ez két tisztán másban hívő emberről szól, és hogy ennek az elfogadása az az életünknek a része lesz. Ezt én nagyon pozitív dolognak tartom, és fiatalkorunkban nagyon sziporkázó viták kerekedtek ebből, és a hitem tulajdonképpen meg is erősödött. És amikor a gyerekek, és a házasság, az pedig ilyen, egy ferences jegyes oktatón volt, és ő nagyon tisztán el is magyarázta, hogy mind a kettő félnek, lehetnek kérései a liturgiával kapcsolatban, amit a férjem így meg is értett, és tulajdonképpen maga a házasságkötés is egy ilyen, tehát nem csak egy ilyen elfogadásból, hanem egy belelépésből adódott az ő részéről is. És amikor már a gyerekek megszülettek, akkor pedig hát nagyon szívesen mondanám, hogy óriási viták előzték meg a keresztelést, de nem igaz, hanem egész egyszerűen azt mondta, hogy ez velem, vagy hozzám tartozik, ez az itt, és a gyerekeinkhez is tartozik, és hogy ő ezt így nagyon támogatja. Hát amikor ugye nagy a család, és a keresztelés megtörtént, azt ő tulajdonképpen, nem is tudom, így az ő visszajelzései alapján egy ilyen örömünnepnek érte meg. Tehát nem biztos, hogy a spirituális örömöd, de hogy a családi, meg az egység örömöd, azt így megtapasztaltuk, az biztos.
Mennyi idősek most akkor a gyermekek?
Hát van két nagy kamasz, meg egy kis kamasz. És ugye mind a hármat hát velünk élnek, és kapják mind a kettő oldalról az impulzusokat. Nagyon rendesen beirattuk őket hittalra, és a két fél és a gyerek, a legnagyobb és a legkisebb, ezt az Istenhez való közeledést, ezt is szépen lépésről lépésre meg is tette. És nagyon izgalmas, a legizgalmasabb a középső gyerek, mindig az a legizgalmasabb, hogy 10 éves korában, amikor az első áldozás előtt álltunk, akkor azt mondta, hogy de hát ő igazából rájött, hogy ő nem szeretne tanba járni, és az egész valahogy neki olyan fura, és hogy ő ezt így nem akarja csinálni. És akkor így beszéltem a hitoktatójával, aki azt mondta, amit én továbbra is nagyon elfogadok, és igaznak tartok, hogyha a szülő nem lép az első áldozásba, akkor utána a gyerek soha életébe, illetve hát utána már magától a gyerek nem lesz első áldozó. Viszont mi annyira így ebbe a konfliktusba voltunk, hogy akkor így hagytuk, hogy ne legyen első áldozó. Tehát most van két szentségekbe előre haladó gyerekem, és egy nem. Hát az, na, és akkor tehát, hogy úgy gondoltuk, és vihogtunk is ezen, hogy na hát akkor lesz 2 hívő és 1 ateista gyerek. És amikor ezt így ma, vagy tegnap este így beszélgettünk erre, akkor felkapta a fejét a kamasz fiú, és azt mondta, hogy de hát ki mondta, hogy én ateista vagyok? Hát én jön az Istenbe. Bocsánat, hogy így nem tiszta történeteket hozok, de hogy ez engem is meglepett, és szükségesnek tartom ennek a
igen, de azért szülőként azért biztos nem olyan könnyű azt elfogadni, hogy hát akkor ez a gyerek nem lesz első áldozó, vagy nem jár templomba, mondjuk. Hogy lehet?
Szülőként van bennem egy ilyen állandó, nem is tudom, tehát hogy jaj, mi lesz? Jaj, mennyire az én felelősségem? Jaj, hogy lehet, hogy ebbe a bizonytalanságba én a saját életpéldámmal sodortam-e bele ezt a gyereket, vagy a saját törekvéseimmel sodortam bele? Nagyon köszönöm a lelki vezetőmnek, hogy ebben nagy megnyugtatásokat kapok. Meg az Istennek, hogy sokkal nagyobb a kegyelme, sokkal nagyobb a szeretete annál, hogy ezek legyenek az aggoda forrásai.
Nagyon szépen köszönjük, hát sajnos 2 percünk van hátra, úgyhogy el kell búcsúznunk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a tartalmas mondatokat. Egy kedves hallgatónk van vonalban, megpróbálom akkor őt bekapcsolni az adásba. Szép jó reggelt kívánok, haló.
Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus. Én benszülött pesti ember vagyok, és én azt gondolom, mint tanárember, hogy az Isten vezetése és teremtése a csoda, és ennek a közösségi létnek az egyik nagyon sajátos megélője családjában születtem bele. Édesapám katolikus volt, nagyon komolyan hívő, és édesanyám pedig egy nagyon erős protestáns család. Ez akkor mi lehet itt a közös alap? Az a szeretet, amit egy édesapa tekintélye jelentett, de megvolt benne az a nagyon bölcs döntési elv, hogy egy az Isten, és az anyátok, amit szeretne, az legyen. Hát egy édesanyja mit csinál? A fiút katolikusra, a lányt protestánsra nevelik. Ez az egyházi nevelés, ez élt, de én nagy harcba voltam egy életen át, mert jó testvér volt, okos volt, orvos lett, és azt gondoltam, hogy minden tudós, minden okos ember katolikus. Na ez bennem egy nagy harcot váltott ki. Édesapa, amikor én 13 éves voltam, meghalt, és ez egy újabb harcot jelentett, hogy az édesanyámmal nagy harcban, lázadásba jutottam. Ez a harc, ez tartott, de az ideológiától nagyon megmentett, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert egy olyan boldog életet adott, hogy egy tanár kollégámmal én 45 éves koromban házasságot kötöttem. Ő is ezt a szabadságot megadta, hogy döntsük el, hogy most a protestáns templomba, a ligatba járunk, vagy a rózsák terére a 7. kerületbe.
Egyetlen egy gondolom, hogy most már csak 30 másodpercünk van a műsorból, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a hívását, de hát el kell búcsúznunk a kedves hallgatóktól, és minden esetre ez is egy nagyon tanúságos történetnek indul, de hát ezt most már nem tudjuk befejezni, úgyhogy kedves hallgatóinknak nagyon köszönjük a figyelmüket. Sajnos nem tudtunk kitérni a nagyszülők problémájára sem, úgyhogy lehet, hogy ezzel majd egy következő adásban foglalkozunk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.